Vabbè, diciamo.
Quindi c'è Poairo, quindi c'è circuito dove lo vai anche, che in is L A. Ha avuto questa funzione che praticamente solo no ho funzione che dice normato no e il tenga dice eschistenga futuro a dirti vinto per tornarci sono dotati uno solo uno si nasce no il tenga verbe di cazzir di interessi sono gli assemisci di leggere sforzo di peccati o lasciano di leggere Na most, ugye az rendszer és funkció előbbi definíciójából következően itt alakítható ki az ennél bonyolultabb rendszer, hogy a nagy rendszerek alrendszerekre oszthatók, az alrendszerek újra alrendszerré, és a rendszerek egymásnak környezetei, és a funkciók is, hát ugye dinamikusan változnak, hogy egy rendszer az vagy rendszer, vagy pedig funkciója egy másik rendszer. Ettől funkcionális, illetve strukturista funkcionalista a elnevezése a elméletnek. Tehát egy konkrét cselekvést, ha nézünk, vagy egy intézmény, vagy egy szervezetet, az nem egy alrendszerbe tartozik, hanem különböző alrendszerekbe tartozik, és mindegyik bizonyos szempontból a társadalmi rendszer része, és egymás számára a rendszer és funkció viszontlátásba kerül. Hát erre mondták Parzosnak, hogy nagyon jó, de akkor most már legyen valami példát, és mutassa be, hogy ez hogy működik. És hát akkor az egyetemi rendszer, ugye ott tanított, mutatta be ezen, mondván azt, hogy hát ugye az egyetemi, minden valami konkrét intézmény rendszer részében valamelyik funkció kiemelkedik, vagy valamelyik alrendszerre fontosabbá válik. Az egyetemben nagyon fontos az egyetemi rendszerben, az oktatás, a felsőoktatás rendszerében az, hogy hát az egy kulturális rendszernek a része, elsősorban ide tartozik, és a latencia, latency, tehát a mintafenntartáshoz járul hozzá, bizonyos értékeket, normákat közvetít, ezt ápolja, tudományos normákat, egyéb kulturális normákat. Van neki olyan szerepe is, ez már funkció, megint egy másik alapvető funkciója, hogy integrál, tehát akkor ilyen szempontból társadalmi rendszerhez tartozik, azaz hát hozzájárul a társadalmi reprodukcióhoz. Azaz hát ugye képezi, ez tulajdonképpen a képzési funkció. Kapcsolódik a céleléréshez is, ez a funkcióhoz, a személyiségrendszerhez, mert ugye akik ide járnak, valami azok valamilyen célt akarnak megvalósítani, és az eszköz számukra a egyetem végzése. És úgy tudom én, politikai tanácsadó akar lenni, és akkor ahhoz a politológiát tanulja, és az egyetemi rendszerben ugye személyiség, vagy individuumnak ez a célja. És hát ugyanakkor nagyon fontos, hogy ez egy gazdasági egység is, de ez a legkevésbé fontos funkció az egészben, és ilyen értelemben, mint szervezetnek, viselkedő szervezet is figyelembe vehető. A kérdés ezzel persze az, hogy jó, hát így most végig lehetne ezt ragozni más valamilyen intézményen belül is, de mit tesz ez hozzá azon túl, hogy ugye hát valami módon, de fogalmi kell tár, a egy ilyen, ezt úgy nevezik, hogy agile schéma, ilyen, vagy agil magyarul, ilyen cél, végsősorban céleszköz funkcióban rendelhető schéma szerint azt a szervezetet, amit ismer. Hát ez kérdés, és egyben azt a, hogy mondjam, Parsons elleni, ugye sokféle ellenérzést is indokolja, amit tulajdonképpen hát ugye Amerika vezető nagy szociológusává teszi, de ugyanakkor tulajdonképpen egy szociológia empirikus művelésének a hagyománya, amit ezt az óra elején jeleztem, az a egészen más, az pragmatikus, megjúrista, terapeutikus gyakorlatilag. Nos, sokan viszont nagy rendszeralkotó, társadalmi elméletalkotó között, olyan Habermas is, mások is európai gondolkodók úgy látták, hogy valójában ez a Parsonsi rendszer elmélet olyan, amit komoly társadalmi elmélet valójában nem tud megkerülni, mert végén mindenki egy olyan általánossági szinten szól a modern társadalmakról, amely hát ugye sokféle elméletben, ha elmélyre mondjuk használható és figyelembe vendő. Végezetül a Parsons nevéhez nagyon kapcsolódható Patman Ryan-Burnst, a mintaváltozókat, ami viszont a cselekvés elmélet, nem a rendszer elmélethez kapcsolódik. Vázolnám föl. Azt nézi, hogy a cselekvés minden elemekre bont, és megnézi azoknak az elemeknek, ugye ez volt már a társadalmi struktúra összefüggéseit, tehát ez volt már a társadalmi cselekvés elmélet, a című 37-es könyvében is, ugye az egységi cselekvés kijelölésével, felnevésével, hogy tulajdonképpen egy konkrét cselekvési szituációban végül is azt mondja, hogy bizonyos ilyen mintaváltozók között ilyen dihotom döntési folyamatra kényszerül a cselekvő egyén. Itt is egy nagy európai elméletet vesz alapul, Tönisznek a Társadalom és Közösség című munkáját, amiben úgy látja, hogy akár egy konkrét példán, ez az ő konkrét példája, az orvos és a páciens cselekvési helyzetében. Ugye bizonyos a orvos bizonyos döntési, ilyen dihotom döntési helyzetbe kerül, attól függően, hogy inkább a közösség, vagy inkább a tönisi társadalom hát típusában gondolkodik a saját ténykedéséről. Alapvetően nem abban gondolkodik, hogy az egészség, akkor ugye, akkor és ez szembeállítja azzal, hogy neki az akad, hogy a páciens egészségét, az épségét, a szervezetének összhangját, együttesét nézze, vagy pedig hát valamilyen hát részre, valami funkcionális zavarra összpontosítva találjon valami megoldást. Ugye akkor ugye ez úgy rendezhető el Parsons szerint, nem olyan könnyű kitalálni, hogyha az egészségbe gondolkodok, az egy ilyen személyes hozzá, egy ilyen, hogy mondjam, ilyen személyes beállítódásod a összességben gondolkodás kell, másféle beállítódás kell, mint az ilyen közösség kategóriába tartozik, mint hogyha valamilyen az előbb az instrumentális cselekvés, mint hogyha valamilyen feladatot kell megmondani. Most ezt is akkor szétbontogatja Parsons, hogy akkor az orvosi döntést dihotomiába kerül, de a közösség és a társadalom kategóriája szerint, hogy vagy érzelmileg feltöltődötten, ha úgy tetszik, hivatását, orvosi hivatását, emberi hivatását kiteljesítve gondolkodik arról, akkor szembe áll, hogy ő, vagy pedig, és akkor affektív a hozzáállása, vagy pedig érzelmileg neutrális, és egy feladat megoldás, tehát egy racionális céleszköz, hogy mit kell fölírni, mit kell rendelni. Egyébként orvosok valóban elkülöníthetők így, ugye, hogy az ember egészében gondolkodnak, egy házi orvos, vagy pedig hát azért már előre előálló problémában, amit egy technikai kérdés megtalálják. Tehát akkor vegyük úgy, hogy akkor az ő cselekvésében ugye szembe kerülhet egymással, és valamiben döntenie kell az affektivitásnak, az érzelmi telítettségnek és az érzelmi neutralitásnak, amikor szakfeladatot. Szembe kerül egy inközpontú orientáció ezen a területen, és egy kollektív orientáció. Ha inközpontú orientáció, akkor személyes a beteghez való viszonyulásokban, cselekvésében. A kollektív orientáció egy általános megoldást találná, ami szükséges hozzá, itt a kollektív félrevezető szó. Szembeállítható az univerzalizmus, ugye az egészben gondolkodás, és valamiféle partikularizmus, valamilyen részfeladatra összpontosítás. Szembe kerülhet egy teljesítményre, mi lesz a következmény, orientálok már szemléle, itt, ezen a területen, ezt bevezük ugye a Gesellschaft résznek. Tehát a társadalom résznek, ez pedig a közösségének. Tehát valami teljesítmény, tárgyilagos szemlélet, teljesítmény szemlélet, és valamiféle szubjektív tulajdonításoknak a ilyen eléggé érzelmi terített kiállítódása, nevezünk egyszerűen tulajdonításnak. Szembe kerülhet a specifitás, hogy számára éppen az, aki éppen ott vele szemben ül, mint személy fontos, azt is látja benne az egyedüli példát, vagy pedig egy individuumot lát, aki hát olyan, mint a többi, csak éppen most egy betegsége van, a diffuzitás. Most ezek ilyen dihotóm, hát igen, nem, választások, amik csak elméletileg különíthetők el egymástól, egy konkrét cselekvési helyzetben, és ez nem csak az orvos-beteg helyzetében jellemző, hanem minden cselekvési helyzetben, Parsons ezt a 5, majd ezt is elküldöm magam, mert nem írtam föl, csak előttem, 5 hát változó közötti döntési helyzetet, amikor inkább ez dominál az én cselekvésem, mert inkább az dominál, különíti el. Ez elmondható, hogy a tanár, diák, a mindenféle ilyen interaktív helyzetben, vagy bármilyen munka körülmények között, és ez a vita változó közötti döntési kényszer. Úgy látja, modern társadalmakban előtérbe kerül a társadalmi interaktív társadalmi cselekvésekben valamiféle instrumentális, eszközjellegű beállítódás, instrumentális cselekvés, amelynek az összetevői az érzelmi semlegesség, tehát nem érzelem terített a cselekvés, hanem hát, ahogy tetszik, technikai feladatorientált, tehát az érzelmi neutralitás, az univerzalitás és a specifitás. Ez az instrumentális cselekvés, ami a modern, és itt most visszautalunk a rendszerelméletre, a rendszerek bonyolult hálózataira tagolható társadalmakban a cselekvéseket végső soron vezérli ez az instrumentális cselekvés. Most ez az, amit viszont nagyon sokan nehogy átvesznek, hanem megtermékenyítőleg hatott elméletekre, például Habermasnak a kommunikatív cselekvés elméletére, az egész német fizikai iskolának az instrumentális cselekvés elméletére, ami eluralja a modern társadalmakat, ez az érzelem, szegénység, életvilágból való elidegenedettség, vagy hogy mondjam, rendszerben gondolkodás inkább, és céleszköz összetűzésekben gondolkodás, a specifikus, az egyéni, a személyesnek a kiküszöbölődése a világból és a társadalomból. Ez klasszikusan ugye a modern társadalom leírásának szokták használni. Csak ezzel visszamegyünk, ugye Habermas átveszi, de viszonylag klasszikusokhoz, éppen Törésznél is, hogy ezt mondtuk, hogy ott a Gesellschaft, a társadalom, mi típus kezdi eluralni inkább a közösségi, a személyes, a szervesen alakuló, a érzületi elemekkel összetartott világot, inkább a racionális, az érdek, a eszköz jellegű intézményes világ. Ilyen módon talán mégis ugye, ha nagyon kicsit bonyolultabban a modern társadalmakról szóló ilyen nagy elmélet, ez a Karzonszki funkcionális struktúrista funkcionista rendszer elmélet és cselekvés elmélet, aminek a középpontjában egy mintaváltozóban van, és a kettő szerint egymással. Na most azt ígérem maguknak, hogy ugye ez hétben azért valahogy van ilyen rendszerezettebb formában mondom, ezt vetíteni kell előadni, már este 8-kor, 7-kor, ezt majd elküldöm, ugye meg megbeszéljük, hogy, és akkor jövő órán, hogy ne csak ilyen elfogott dolgokról essék szó, és a irodalomban amúgy is megadtam ugye a Merton, aki a Parsons tanítvány tulajdonképpen, csak abban különbözik a mestertől, hogy kevésbé vaskalapos akadémikus és nagy rendszeralkotó. Ő azt pontosan látja, hogy jó-jó, de hát nagyon nehéz társadalmakról, konkrét csoportokról így gondolkodni. Ezért ő kidolgozza a középszintű elméletek teóriáját, és egyáltalán ő egy olyan életszerű figurája a szociológia történetnek. Talán az ismert, hogy kelet-európai bevándorló gyermeke, ha jól tudom. És ugye a nagyon szabályos Parsonsi életpályával, amit mondtam, hogy hát ugye tehetős család, európai kultúra, európai, és tehát végigjárni az akadémiát, ő nagyon mélyről jött, nagyon tehetséges figura, sokáig a szomszédos Carnegie Alapítvány közkönyvtárában, ez olyan, mint a Szabó Ervin könyvtárnak a fiók könyvtára, könyvtárosaitól tanult mindent, és szerzett be mindent, és olvasott mindent. Ettől aztán egy érdekes világképe alakult ki, meg hát ő ugyanilyen élte az életet, elég sokáig került be az egyetemi világba. Ráadásul még a
már egész szegény, üres körülmények között éltek, és a lányát, illetve a testvérét elvette egy művész. És a Merton, akinek ez egy földre neve, ez neki más a neve. Houdini volt a mintája, tehát ő megvan, csinálta mindenféle mutatványokat, és akkor hát, hogy mégsem Merlin legyen, ezért Merton az előzte magát. Tehát egy elég érdekes figura, és az elméletei is, meg a közvetése is, az anomi elmélet, amiről itt majd szó lesz, a középszintű elmélet, a bürokrácia elmélete, tehát az életszerű. De soha nem tagadta meg a mesterét, a Parsons, tehát ő is ehhez az iskolához tartozik, csak ezt úgy megpróbálja lehozni arra szintre, ahogy már érdekesebb a dolog. És ugye a nagy ellenlábas, mert itt nincs szó soha Sorokinról, ki szintén egy zseniális és nagyon nehezen kezelhető figura Amerikában, és hát kisodródik tulajdonképpen sokáig az egész akadémiai egyetemi életben, de hogyha az ember kezébe vesz egy kézifőtet a 20-as, 30-as évekből, ott Parsons neve, hát a 20-as években nem is nagyon lehetne, még a 30-as években, és a 40-es évek elején is nem nagyon szerepel. Tehát a Parsons 40-es évek végétől 50-es évektől kupott föl, és akkor viszont ilyen világuraló elmélet. De a Sorokin az annál inkább, szóval az, ugye, ő is Harvardi Sorokin, és a Merton, aki a kettőjük között van az életkorban is, ezt a teljesen perifériára szorított, de zseniális gondolkodót, ugyancsak a Sorokin azt végig azért megtartotta és nagyon tisztelte, ugyanakkor soha nem tagadta meg, sőt, hát tanítványának, Parsons tanítványának, a Parsons és a tanítványának tartja, vagy követőjének tartja azért. Hát ő egy ilyen go-between, ilyen köztes közvetítő figura ebben a Harvard iskolában, ami ugye a Chicago-t váltotta a 30-as évek végétől kezdve. No, természetesen Amerikán ugye nem csak ezek a súlypontjai vannak a szociológiában, Chicago és Harvard, de sokáig egyértelműen Chicago volt, és aztán ugye Sorokin, Parsons és Merton kapcsán Harvard, de hát még van súlypontja is. No, van valami kérdésük, felvetésük, vagy már mindjárt elálljuk.
Kérdésem, hogy lehet, hogy korai megjönni, hogy találkozottan oda dolgozni.